Kezdjünk bele, mindenkit üdvözlök. Viszonylag sokan fölépültek tegnap óta. Jó, ez tetszik. Most nálunk falun ez a 1-tök, 2-tök, 5-tök, nem tökölök, öntök vers megy. De nem baj, lesz ez még rosszabb is. A múlt héten észrevették, hogy nem én voltam? Jó. Lehet úgy is értelmezni, hogy nagyon előnyös változáson mentem keresztül, de hadd vágjak vissza, most meg csomatanárnő ment, tehát nagyon előnyös változáson, és tértem én magam vissza. Ott hirtelen engem elrendelt a sors, de egyúttal azt akartuk megmutatni, hogy vagyunk mi legalább ketten a tanszéken. A tanárnőnek az az előnye, hogy annak idején itt kezdte, én szerencsére nem itt kezdtem a végzés után. Tehát ő aztán az egészet úgy átérzi, hogy szinte még terhelő is lehet. Én talán nem vagyok annyira terhelő, mert csinálok nagy lépéseket, meg a lábaim hossza is ilyesmi. Szóval akkor leküzdöttek akkor egy nagyon szép témarészt, és most akkor leküzdünk egy másik témarészt. Közben a gyakorlatok haladnak előre, ZH kijavítódott. Igen, ez egy olyan köztes állapot, ugye, hogy most ez jó hír, rossz hír, vagy hocsmint van, de van még lehetőség a javításra. Tehát, amivel ma foglalkozni fogunk, az szabadfelszínű ügyek, vízfolyás vagy csatorna, továbbra is a geometriáját erősen leegyszerűsítjük, hogy hidraulika egy szinten tudjunk róla tárgyalni, de a lényeg az még mindig benne legyen. És egyfajta elméleti magyarázatot adunk erre az áramló, kritikus, rohanó állapot rendszerre, amik ugye együtt nem jelennek meg, hanem valamiféle sorrendiségben, a viszonyoktól függően. És mindezzel majd egy hét múlvára elérünk oda, hogy ezt a fránya vízugrást, vagyis a rohanóból az áramlóba való, hogy úgy mondjam, majdhogy nem szakadásos átmenetet meg tudjuk szintén elméletileg magyarázni. Amiből majd magukba természetesen a szóbeli vizsgán szinte kell az egész, és majdnem, hogy jobban, mint ahogy én itt elmondtam. Egyébként pedig hosszú távon a hozzáállás kell. Tehát amikor vízugrást magyaráztunk, akkor miknek az egyensúlyi feltételét írtuk fel, ott mire mondtuk azt, hogy dominál, és mire mondtuk azt, hogy nem, és abból kijött egy harmadfokú egyenlet, és azzal hirtelen nem tudtunk mit kezdeni, de lehetett másodfokúra egyszerűsíteni, abból már tudtunk egy megoldóképlet segítségével megoldást produkálni. Ezt, ha valaki megjegyzi, akkor egy egyszerűbb szakkönyv elővételével vagy levételével a polcról, vagy ma már inkább a polc helyett entert nyomogatunk és az interneten keresgélünk, a részleteket nagyon gyorsan rekonstruálni tudjuk. Ezzel együtt fölhívom mindenkinek a figyelmét, hogy azért óvatosan a hidraulikának a Wikipédia szintű leírásaival, mert későbbi szakirányos tárgyban én már találkoztam olyannal, hogy valaki a Wikipédiából csókolta ki és tette be a házi feladat szöveges magyarázatába, mondjuk a séziképletnek a részleteit, de ez nem tudott végül egy egyesnél különböző jegybe torkolni, szóval vigyázzunk erre. Szerintem a Wikipédia egy nyitott rendszer, tehát ha látják, hogy turpisság van benne, akkor belé lépnek és kijavítják. Úgyhogy valahogy így tudnánk akkor ezt a történetet lezárni. Áramló, kritikus, rohanó, oda-vissza. Talán valamiféle energiamérleg alapján meg lehetne ezt fogni. Úgyhogy van itt egy nagyon egyszerű csatorna fenekünk. Egyébként ez egy téglalapszelvényű csatorna, most csak ilyen egyszerűen rajzolom. Legyen ennek permanens, akár egyenletes állapota, kis b fenékszélesség, és akkor ez együtt jár egy kis h vízmélységgel, miközben permanens állapotban ebben egy nagy q vízhozam fog nyargalászni. És akkor ez lesz a szabad felszín, és akkor azt mondom, hogy most egy speciális, fajlagos energia szintet veszek föl. Tudják, az mindig viszonylagos. És most a viszonyítási szint az legyen egy tetszőlegesen kiszemelt szelvényben a fenékszint. Tehát ez lesz a viszonyítási síkom. Nézzük, hogy jutok el a helyzeti energiamagasságig, a piezometrikusig, ami helyzeti plusz nyomásmagasság, és arra a mozgási energiamagasság, ami fölvisz engemet az adott szelvény teljes fajlagos energiaszintjére, a fenékszinthez viszonyítva. Tudják, már beszéltük, hogy ha fölveszek ebben a függélyben, a függély az hidraulikai szakifejezés, fölveszek egy tetszőleges pontot, akkor én úgy látom, hogy idáig van az én geodetikus magasságom, ami a helyzeti energia mérőszáma. Innen aztán így fölnézek, és a vízszintig függőlegesen, amit látok, az fölöttem a vízoszlop magasság, a nyomás magasság. P per gamma. Vagyis bárhol veszem föl a függében a pontot, a helyzeti plusz a nyomás magasság, a piezometrikus szintem az a szabad felszín. És ebben akkor megegyezhetünk. Ha valaki nem hiszi, akkor az egy üvegcsövet dugjon be a Dunába, és akkor az üvegcsőben akkora lesz a vízszint, mint a Duna vízszintje, és akkor ezt írja föl rá nagy piros betűkkel, hogy ez egy piezométer cső. És akkor azt látja, hogy persze a külső és a belső szintek között nincs különbség. Erre, amit pakolnunk kell, az már nem lesz más, mint a V négyzet per 2G mozgási energia magasság. Ebben a permanens egyenletes állapotban egyébként a hossz mentén a sebesség nem fog változni. Tehát akkor ennek az első kettőnek az összege hát fog adni magát a vízmélységet, és a V négyzet per 2G-vel be is zárom az energiafajták számbavételét, és megkapom a fenékszinthez képesti fajlagos energia szintet. És akkor ennek már nagyon megörülök, csak ez itt most H meg V, két ismeretlen, valahogy ezzel játszadozni kéne. Azt mondja, hogy nézzük meg itt ezt a részt egy picit, hogyha a Q-t elosztom az A-val, vagyis a B szer H-val, nedvesített szelvényterülettel, akkor megkapom a szelvény középsebességet, ezt a sebességet írtuk ide. Hogyha itt az osztást csak a B-vel végzem el, akkor pedig a kis q fajlagos vízhozamot kapom, vagyis szélességegységre eső hozam. És ebből az következik, hogy ha egyszer már B-vel, ha még egyszer osztok, most már H-val, akkor kapom meg a V-t, vagyis a sebesség nem más, mint a fajlagos vízhozam osztva a mélységgel. Ennek így akkor megörülök, és egy kicsit vissza is hozom a táblát, mert akkor én ezt ide szépen be tudom helyettesíteni, és akkor ez H plusz, a V helyébe kis Q per H lesz, az kis Q négyzet per H négyzet, és akkor ezt szét is szedem oly módon, hogy kis Q négyzet per 2G szorozva 1 per H négyzettel. És akkor ha azt mondom ennek a rendszernek, hogy a nagy Q az állandó, szelvényterület állandó prizmatikus áramlási viszonyok, illetve mederviszonyok vannak, akkor a kis Q-ra is azt mondhatom, hogy állandó, és akkor ki is tűztem a feladatot, rögzített fajlagos vízhozam mellett nézem, illetve nézhetem ennek az egyenletnek a segítségével, hogy ezen vízhozam adott H-val való levezetése mekkora energia tartalommal jár, vagy mekkora energiát igényel. És akkor azt mondja, hogy ezt meg kéne néznem. Szerintem azt mondja, ez az E-teljes fajlagos energiaszint, akkor itt ez egy helyzeti, meg egy mozgásiból áll, hogyha ezt még jobban sematizálni akarom. Beszédben már sematizáltuk, csak most még így a felírásban is ezt elvégezzük. És akkor ennek megint csak megörülünk. És akkor ezt meg is próbáljuk ábrázolni, mert általában az a helyzet, hogyha valamit alakhelyesen jól lerajzolunk, akkor egy csomó, adott esetben egy csomó matematikai attrakciótól magunkat meg tudjuk óvni. Úgyhogy akkor nézzük azt, hogy hogy is alakul itt ez a fajta lopott holmi. Az első az lesz, hogy csak a H, tehát E egyenlő EH, hogyha kettészedem ezt a két tagú jobb oldalt, azt mondja, hogy ide rakjam a H-t, és ide rakjam az E-t, és ide magamnak azért fölírom, hogy a kis Q egyenlő állandó, mert hogy ettől lesz ez egyismeretlenes. Ha pusztán ezt nézem, az E egyenlő H az a 45 fokos egyenes. Hát ez így nagyszerű. Ami azt jelenti, hogy ha itt választok egy H-víz mélységet, akkor a 45 fokos egyenes ide H helyzeti energia magasságot vetít nekem ki. Ezen nagyon egyszerű dolgozni. Ha valakinek az E egyenlő H nem működik, akkor az Y egyenlő X-el még mindig célba lehet érni, illetve a nyelvtan órán a Pisti boltba megy alapmondat, amit aztán bővítettünk, értik ezt a dolgot. Ezt még jobb gimnáziumokban is így csináltuk. A második tagot vizitáljuk meg, konstans. Ez is legyen azért konstans, tehát most nem akarunk az északi sarktól az egyenlítőig szaladni, és közben dinamikusan vizsgálni a helyzetet. Még kevésbé akarunk a holdra repülni, ami ugye egy ideig lenne egyfajta súlytalanság, aztán meg oda megérkezve lenne egy egyharmadnyi térerősség, értik ezt a célzást, hanem tovább ne húzzuk ezzel az időt, hanem az 1 per H négyzet, amiben az a független változó van. Ezt én, hogy úgy mondjam, egy másodfokú hiperbolának látom maguk is, másodfokú hiperbola. Tudják, én bejövök, onnantól kezdve, fizikailag is, meg lélekben is a csuklómat állandóan lazán tartom, hogy laza csuklóval ezeket be lehessen alakhelyesen rajzolni. Értik, amit mondok? Az alakhelyesség nagyon fontos, majd itt mindjárt erre rá is fogunk mutatni. Ezt mondja, hogy jó. Tehát akkor valahogy így fog kinézni ez a második tag. Az alakhelyesség itt azt jelenti, hogy erről a hiperboláról, akárhányat fokú, tudjuk, hogy ennek lesz két darab aszimptótája. Tehát közeledek a leányzóhoz, de soha nem érem el. Ez ugye kicsit ez a szalonképességnek épp a határát súrolja. Aki lesz meg a teknős is, valamit fölmutatott, de az kiderült, hogy az egy téves hozzáállás. Tehát mindig a megfelelő stratégiával kell föllépni. Szóval akkor itt megmondtuk, hogy a matekot nem volt annyira értelmetlen dolog, az aszimptótát magukba verték, ez itt a helyzet. A kettőnek az összege lesz az én fajlagos energia szintem. Így, látják? Az E-tengelyhez vagyok továbbra is aszimptotikus, Miközben ezt a hiperbolát, az egyenlő H, 45 fokos egyenes, föligazítja, és az aszimptotája most már a 45 fokos egyenes lesz. És akkor ennek azért örülök meg, mert amikor azt mondtam, hogy nézzük meg, hogy ezt a rögzített hozamot adott mélység mekkora energiatartalommal szállítja, kicsit másképp mondom, ehhez a rögzített hozamhoz adott mélység mellett mekkora energiatartalom szükséges, hogy leszállítódjon, akkor ez itt a napnál világosabban látszik. Ugye itt a világítás az nem egészen, tehát jó, ez most igazából itt látom, hogy piros, de ezt lehetne kicsit narancssárgának is nézni, szóval értik a beszédemet. A legfontosabb az, hogy ezen fölfedezek egy szélső értéket. Méghozzá ugye mindahányan minimumot látunk. Ez mérnöki megközelítésből jó szokott lenni, mert ugye az olcsóság, ...nak a mérőszáma, hogy legolcsóbban, értik? Ez így egy fontos dolog. Persze, ha a másik oldalon vagyok és bevételt akarok szerezni, akkor meg a maximumokat szeretem látni, ez is teljesen egyértelmű. Szünet után át fogjuk maximumra ezt fogalmazni, és azt is fogjuk mondani, ugyanazt mondjuk, csak... kicsi más fekvést adunk a dolognak, és ezáltal azt mondjuk, hogy tulajdonképpen akkor majd a két megfogalmazás között egyfajta dualitás van. A dualitás az nagyon fontos. A dualitás azt jelenti, hogy egyiket kell csak megjegyeznem, meg ügyesnek és bátornak kell maradnom, és akkor a másikat már abból meg tudom fogalmazni. Tehát az a helyzet, hogy itt van egy minimális energiaszint, ez a legkisebb energia, ami mellett még ezt a kiskú hozamot le tudom szállítani, méghozzá egy ekkora vízmélység mellett. Ehhez majd egy kritikus vízmélység fog tartozni, és akkor egyébként ebből az ábrából ugye le is lehet olvasni, hogy ezek szerint ekkora mélység az ekkora helyzeti energiaszintet jelent, meg most nem egészen szép, de azért mutatom, hogy a mozgási, meg ez az ide szuperponálva lett, tehát ekkora a mozgási hányada. Minden más ennél nagy, ennél kisebb nem működik. Minden más ennél nagyobb energiaszint, kettő darab állapotban engedi ugyanezt a fajlagos hozamot leszállítani. Mert hogy meghúzom, és két szőrös bunkóval bejelölöm a megoldást. És akkor meglepetésszerűen azt mondom, hogy ez itt a H1, ez meg most már nem kötünk fogadásokat, ez lesz a H2 vízmélység. És akkor mindjárt belefutunk a matematikai részébe, de most beszéljük meg az ábrán. Tehát figyelj, ekkora a vízmélység, amikor ez a megoldás valósul meg. Vagyis ekkora a helyzeti energia. Innentől odáig, most ott véletlenül van csak ott meccés, ez a mozgási, amit egyébként szuperponáltam erre, és akkor a maradék rész lesz a mozgási. Ezt úgy látom, hogy jó nagy mozgási, és ehhez képest kicsi helyzeti energia. Azt is mondhatnám, hogy sekély víz, de söpör, mint az őrült. Megoldás numero 2, vízmélység, abból ez akkor a helyzeti energia, és ekkorka a mozgási nagy mélység, és kis sebesség. És akkor olyan ennek az energia összefüggésnek a szerkezete, hogy ez a kicsi, meg ez a nagy, és ez a nagy és ez a kicsi ugyanazt az értéket tudja adni. Tehát akkor valahogy így van ez a dolog, följebb viszem a tablicskut, és És akkor megnézzük ezt a helyzetet. Azt mondja, hogy ezek szerint az E minimumát keresem, mint függő változónak, a H vízmélység, mint független változó szerint. Én akkor azt mondanám, hogy nagy hibát nem követünk el, ha az E-t H szerint deriváljuk, a derivált függvényt nullává tesszük egyenlővé, és azt a H-t keressük meg, ami ezt így kielégíti. A rajzunk annyiban segített, hogy senkinek nincs kételje ilyen egyszerű viselkedési függvény esetén, hogy ez egy szélső érték, és azon belül egy minimum. Mert egyébként még egyszer deriválnunk kéne, ha valaki biztosat akar mondani, az ugye akkor azt mondja, hogy lederiváljuk. Ez olyan, mint a kitömöríteni, ezek ilyen jó elnevezések, de egyébként rendben vannak. És akkor azt megnéznénk, hogy a második derivált a szélső érték helyen pozitív vagy negatív. Mert az egyik esetben akkor így, ami azt jelenti, hogy van egy monoton változása a második derivált, a másik pedig, amikor így, és akkor az a maximum, az lesz majd a bevételnél a célfüggvényünk. És akkor nézzük itt meg ezt a dolgot. A HH szerint 1, és akkor az 1 per H négyzet az pedig H mínusz másodikon. Tehát mínusz kétszer H a mínusz harmadikon. Ugye jóvá hagyják. A baj az lenne, hogyha, ha kicsit más lenne a kitevő, de ebben az esetben, tehát akkor mínusz kétszer kis q négyzet per kétszer g, szorozva a h a mínusz kettedikemből mínusz kettő mínusz egy, vagyis h a mínusz harmadikon lett. Vagyis egy per h a harmadikon, kettővel egyszerűsítek, és akkor így alakul a dolog. És ugye szélső értéke ott van, ahol a derivált nulla, vagyis az érintő vízszintes, és akkor ez pedig már nem egy általános, hanem egy speciális kis q négyzet per g, szorozva 1 per h, és ezt kritikusnak nevezzük, és szóljanak, ha hibázok, de most még hirtelen ki tudtam javítani, 1 per h kritikus a harmadikon. És akkor ezt próbálom tovább agyusztálni, és akkor azt mondja, hogy mondjuk meg akarnám mondani az adott kiskú fajlagos vízhozam függvényében, hogy mekkora is ez a vízmélység, ami mellett ez a vízhozam minimális energiatartalommal vonul le, avagy más szóval minimális energiát igényel, hogy levonulhasson. Azt mondja, hogy átteszem arra az oldalra, beszorzom, és akkor kis q négyzet per g a köbgyök alatt. Tehát ez lesz a... Tehát átteszem, beszorzok, és akkor megvan. Én azt hiszem, hogy jól csináltam, maga ezt szokta követni. Jóvá hagyja? Tehát kis q négyzet per g per 1 per h kritikus a harmadikon egyenlő 1-jel. És akkor kis q négyzet per g egyenlő h kritikus a harmadikon. És akkor így, jó? Ez akkor így rendben van. Tehát akkor mondd meg nekem a kis q fajlagos hozamot, megmondom neked, hogy mely vízmélységnél fog elszállítodni minimális energiatartalommal. Csináljunk egy másik elrendezést, vagy átrendezést, a kis kúfajlagos vízhozamot akarom kifejezni. Kis kúfajlagos vízhozam az egyenlő G-szer, H kritikus a köbön, elnézést a hangért, a négyzetgyök alatt. Ez például alkalmas, nagyon gyors vízhozam becslésre. Azt mutassátok meg nekem, hogy az áramlás hol megy át épp kritikusba. Oda szaladok a colstokkal, beleteszem, a lapját nem szembefordítom, mert akkor torlópont lesz, a sebesség magasság át fog menni helyzeti energiába, is fölemelkedik a szint, de azért ez mégse egy tökéletes pitócső, tudják, amikor szembefordítottuk, leállítottuk a mozgás energiát, és az helyzeti bement át, és le lehetett olvasni. Tehát úgy, hogy az áramlással legyen a lapja, és akkor leolvasom, és akkor azt mondom, hogy ez gyorsan, amíg el nem felejtem, behelyettesítem ide, és fajlagos vízhozamot tudok meghatározni. És akkor ez így egészen jópofa dolog, mert egyébként vízhozamot körülményesen határozok meg, ha csak nincs egy ilyen speciális helyem. Egy héttel ezelőtt a bukók is speciális helyeket hoztak részre. Ugye értették ezt az üzenetet a dologból, azóta Csoma tanárnő nekem is elmagyarázta, én is most már értem ezt az üzenetét a dolognak. Úgyhogy ez így meg, mert egyébként ugye szépen nem átlapolóan részterületekre kell sebességet mérni, megszorozni a részterülettel, és a teljes szelvényre ezeket a részterület szorozva helyi sebesség, ez részvízhozam, összegzem a teljes szelvényre, és akkor megkapom a teljes hozamot. Ez nagyszerű dolog arra, hogy a gödi mérőgyakorlaton az infrásokkal egy fél napot kitöltsünk. Egy ilyen mérőgyakorlaton nem vagyunk olyan kukák, hogy mutassunk egy kritikus helyet, a hallgató lemérje, és aztán ne legyen mit csinálni a nap maradék részébe. Látják ezt a pedagógiai hozzáállást, abszolút a maguk érdekében. Akkor ezt így följebb engedem, mert akkor ezek már ilyen kozmikus magasságbeli tudást adhatnak, és akkor agyusztáljuk tovább a dolgot, mondjuk azt az egyenletet, mind a két oldalt csak a H kritikussal szorozzuk meg. Akkor az az lesz, hogy kis Q négyzet per G-szer H kritikus a négyzeten az egyenlő H kritikus. Látják, csak egy ilyen egyszerű. És akkor szerintem itt visszacsempészhetem a kis Q per H a V, de milyen állapotban? A kritikus állapotban a négyzeten van a sebesség per a G. Értem? Ebből az következik, hogy kritikus állapotban a mozgási energiamagasság, vagyis nem a V négyzet per G, hanem a V négyzet per 2G, amit a Bernoulliból nem bírunk elfelejteni, az nem más, mint a H kritikus mélységnek a fele. Ami azt jelenti, hogy a fajlagos energiát, amikor fölírtuk úgy, hogy H plusz V négyzet per 2G, akkor ha ezt a minimális energia megvalósulás mellett írjuk föl, akkor ez nem lesz más, mint H kritikus plusz V kritikus a négyzeten per 2G, vagyis H kritikus plusz H kritikus per 2 egyenlő 3 ketted H kritikus. Tehát a kritikus mélység másfélszerese a minimális energiaszint. Ezt ugye a leányzón még egyet is lehet fordítani, és azt mondom, hogy ha van egy energiatartalmam, ha a dolgok úgy alakulnak, hogy ez a minimális, akkor az ehhez tartozó kritikus vízmélység az nem más,
mint az ő kétharmad része. Tehát akkor ez van itt átvariálva. Látják? És akkor most egy pillanatra le kell hoznom a jobb felső sarokba lévő ábrát, mert akkor oda valamit be tudok írni. Be tudom írni azt, hogy akkor innentől idáig ez H kritikus, és innentől odáig a minimum állapotban, illetve helynél, ez a V kritikus négyzet per 2G, ami egyenlő H kritikusnak a fele. Tehát akkor a minimális energiaszint állapotában a mozgási és a helyzeti energia egy a kettő arányban oszlik meg, és képezi a teljes energiatartalmat. Hát ennek így ahol nagyon megörülök. Akkor még ezt egy picit visszaviszem, aztán még egyszer vissza fogom hozni, mert akkor itt még egy attrakciót is végrehajtok, nevezetesen itt ebben, ahogy lássák, itt ebben az állapotban G-vel megszorzom mind a két oldalt. És akkor az meg az lesz, hogy G-szer H kritikus egyenlő V kritikus a négyzeten. És akkor abból az fog következni, hogy a gyök alatt G-szer H kritikus az egyenlő V kritikus. És akkor ennek is rettenetesen megörülök, mert a gyök alatt G-szer H-ról tudom, hogy az a szabad felszínű gravitációs hullám terjedési sebessége. Tehát ebben a kritikus állapotban a víz haladási, áramlási sebessége meg fog egyezni a benne keltett, természetesen a teljes mélységbe kell keltenem, tehát egy nagy sziklát kell bedobnom a Dunába, és elég egy kis kavicsot bedobnom az aszfalton lefolyó csapadék vízbe, értik? Mert minden relatív, tudják én, és se kiló nil. Nem is vagyok olyan magas, ezt már többször rögzítettük. Tehát akkor ezek szerint visszanyúlhatok egy korábbi osztályozáshoz, ahol ezt így nem magyaráztuk még meg, nevezetesen, hogy itt ez a tartomány, ez lesz a V per gyök alatt G szer H egyenlő Fruit-féle szám, méghozzá, most már nem írom oda, hanem így írom, a Fruit nagyobb, mint egy tartomány, ez a kritikus helyzet lesz az egy, gyök alatt G szer H kritikus, egyenlő V kritikus, és ez, aminek a végét nem tudom megmondani, de azért húzom idáig ki, hogy ez meg a V per gyök alatt G szer H egyenlő Fruit-féle dimenziómentes szám kisebb, mint egy helyzet. Tehát akkor ez a rész lesz a rohanó. Emlékeznek? Szavakban azt mondtuk, hogy kismélység, nagy sebesség. Csak hát most matematikailag, illetve hidraulikailag magyarázva, a pedig ott a nagy mélység, kis sebesség. És akkor ez lesz ezek szerint a rohanó áramlási állapot, ez lesz a kritikus áramlás, és innentől pedig az áramló vízmozgás. Szokták ezt szubkritikusnak, meg szuperkritikusnak is mondani. Ezt inkább ugye az angolból kölcsönözzük, és a helyzet az, hogy a szubszónikus és a szuperszónikusra hajaz ez a fajta fogalmazás. Csak abban az esetben nem Fruit számról van szó, hanem az úgynevezett Mach számról van szó, ahogy már tárgyaltuk, és ott a kritikus sebessége a repcsinek, amiben utasszállítóként egyedül ugye a Concorde tudott konkurálni, de aztán
saját magával párszor összeütközött, lekéreckedett, és aztán törölték még a London-New York járatot is, pedig az két nagyon fontos város, már ha bizniszre gondolunk, tehát ott ugye néha nagyon gyorsan kellett szaladni, hogy időbe lehessen egymás kezébe csapni. Tehát valahogy ez így. A harci gépek azok aztán dolgoznak. Tehát nem Froude, hanem Mach, és akkor nem a szabad felszínű gravitációs hullámterjedési sebessége, hanem a hang levegőben való terjedése. És akkor ott is, ahogy nálunk van ez a vízugrás, ott meg olyan hangrobbanást lehet hallani, amikor átlépi a repülő ezt az úgynevezett egyes Mach-számot. Egyébként ez a Mach, ez Mach, mint olyan, ez egy osztrák aerodinamikus volt, aki aztán az élete utolsó évtizedében átment filozófusnak, tehát ő egyfajta filozófiát is csinált, de vannak ezek annyira kozmikus következtetések, hogy akár filozófiába is át lehet velük menni. Jó? Tehát akkor ez a helyzet. És akkor egy pillanatra nézzük is meg ezt a Froude kisebb, mindegy, egy nagyobb, mindegy dolgot. Tehát akkor arra halad az áramlás V-sebességgel. A C, gravitációs hullámterjedési sebesség, az vízmélység függő. Ha Froude kisebb, mint egy, vagyis a V kisebb, mint a C, akkor keltem a hullámot, és az egyes idő pillanatokban így látom a most már nem koncentrikus hullámfrontot, ami továbbra is kör, csak hogy csúszik, úgymond lefelé. Ez az, amit látok, én, mint parton üldögélő szemlélő. Kritikus állapotban a V megegyezik a C-vel. Szóval keltem a hullámot, arrafele V plusz C-vel söprök a saját szemembe, tehát üdögélünk a padon, és szemléljük az eseményeket. Viszont a hullámfront azon része, ami C-vel küzd visszafele, az V-vel ugyanolyan sebességgel csúszik lefele, vagyis helyben toporog. Tehát valahogy így látom egymás után nézve rá a hullámfront állapotra. És akkor, amikor meg a V nagyobb, mint C, vagyis azt mondjuk Froude nagyobb, mint egy, vagyis rohanó állapot van, akkor itt keltettük a hullámot, és a következő pillanatban itt van a koncentrikus hullámfront. A következő pillanatban itt van valahogy így. Vagyis ebben a helyzetben hidraulikailag hullámkeltéssel nem tudunk visszahatást produkálni, értik? Hullámkeltéssel nem tudunk visszahatást produkálni. Ez is egy határeset. Itt lehet pancsolni, az ott meg fog maradni, mint jelenség, de nem fog. Ebben az esetben tudunk visszahatást produkálni. Itt emlékeznek, aztán akkor azt mondtuk, hogy most tépjük föl ezt a padot, amin eddig kényelmesen üldögéltünk, és ezt a padot rakjuk át egy csónakba, ami az adott vízfolyással, ahol a hullámot keltettük, halad együtt. Abban a pillanatban a megfigyelési rendszerünk az V-sebességgel fog csúszni. Vagyis ezt a C-V-vel való kombinálását, hogy úgy mondjam, kiküszöböljük, és magunk körül nem látunk mást, mintha álló vízbe keltett volna valaki hullámot. Értik? Mert hogy itt kezdődött, amikor itt van a hullám front, akkor én már itt vagyok a csónakkal, mert V-vel csúszok lefe. Amikor itt van a hullámfront, amikor itt van, akkor meg itt vagyok. Ebben az esetben itt vagyok, aztán itt vagyok, aztán itt vagyok. Ebben az esetben ide sodródott a csónakom, ide sodródott ide és ide. Látják, hogy minden egyes állapotban magam körül ezt láttam. Még egy valamit szeretnék bejelölni ezen a fránya ábrán. Nevezetesen fölteszem magamnak azt a kérdést, hogy mondjuk egy, ez is relatív dolog, egy enyhe esésű csatornába érkezek rohanó állapotban, tehát valahol itt. Nem. Kéket nem használtunk még. Ebben az enyhe esésű csatornában, ahova én rohanó állapotba érkezek, ha elegendő hosszan megyek, akkor nem más, mint a Chasey képletből számolt permanens egyenletes áramlás vízmélysége kell, hogy érvényesüljön. Ez nem fog fönnmaradni, hanem ez egyre lassul ez a rohanó áramlás, és végül föl kell vennie ezt a tartós, dinamikus egyensúlyi állapotot. Tehát, ha itt figyelik, akkor van egy vízmélység növekedés. Nézzük meg, hogy ez az átmenet, amit oda én stilizáltam, de még nem rajzoltam be az átmenet jellegét, megtehető-e ennek az átmenetnek a folyamata a fajlagos energiaszint görbéjén folytonos jelleggel. Tehát akkor induljunk el ebből az állapotból, és jövök le ezen a piros energia vonalon. Ahogy jövök le, látják, hogy egyre növekszik a vízmélység, és csökken a mozgási energia tartalom. És akkor azt kérdezem magamtól, hogy egy ilyen energiacsökkenés az fizikailag reális folyamat-e, akkor, amikor nincsen plusz külső energiaforrásom. Igen, a természet megengedi, hogy alacsonyabb energiaszintre kerüljek. Értik ezt a fajta tic-szintű tárgyalást? Tehát jobb általános iskola, de ha már öregebbek vagyunk, akkor tic-szint. Tehát akkor jövök lefele, és eddig, egészen eddig a pontig tulajdonképpen magabban heurékázok, hogy valószínű van rá esély. És akkor bekövetkezik itt a fordulat, hogyha ezen a piros vonalon akarok folytonosan tovább menni, akkor a rendszeremnek energia növekedést kell fölmutatnia, de én nem adtam semmiféle külső forrásra engedélyt. Szóval ez nem működik. Hanem ami működik, az Nagy Sándor, akinek ugye eleve jó tanítója volt, aki nem csak elmésre, hanem bátorra. És akkor ő azt mondta, hogy jó, itt van az a csomó, hát adjatok nekem egy éles szerszámot, és ketté vágom. Tehát tudják, ezt csinálja a természet. Hogy nem folytonosan, hanem egyfajta szakadásosan, átvágja ezt a gordiuszi csomót, ebben az esetben a gordiuszi csomó nem más, mint a rohanóból áramló állapotba való átmenet. A kék vonal, amit húztam, ilyen, hogy úgy mondjam, szinte túlzott határozottsággal, az már csökkenést mutat, ez már fizikailag reális. És akkor ez pedig, ez az átmenet, ez ebben az esetben így fog lezajlani, és akkor ezt fogjuk hívni vízugrásnak, amit már többször is szemléltettünk, tehát az rohanóból áramlóba való átmenet, az folytonosan nem lehetséges, az ugrásszerűen lehetséges. Hogyha van még egyetlen egy percünk, de inkább fél, mi van akkor, amikor áramlóból rohanóba megyek át? Az például úgy képzelhető el, hogy van egy lankás esésű csatornám, amiben áramló vízmozgás fog erre a kis kúhozamra kialakulni, és ezt én letöröm egy nagy esésű csatornába, ezt egyébként, ha nagyon nagy, akkor szokták surrantónak is hívni, érzik, ahogy ott surran lefele a víz. Ebben az esetben van energiaforrásom. Mi az energiaforrás? Engedem a vizet egyre lejjebb menni, méghozzá fokozottan, vagyis lehetőséget adok neki helyzeti energia tartalmat fölvenni. Értik? Illetve abból kölcsönözni a gyorsuláshoz. És akkor mutatom, ide meg ez az állapot lenne a dinamikus egyensúlyban mérvadó, és akkor a kettő között pedig van egy ilyen átmenet, és akkor ez nem szakadásos, hanem folytonos átmenet. És akkor szerintem nálam 04:19-kor találkozzunk. Kezdünk. Csak egy pillanatra elidőznék még ennél a lankás lejtésű csatorna meg meredek. Értik? Tehát a fogaskerekűnek az a meredekség se meredek. Szóval megint csak minden viszonylagos. Ez az igazság. Talán ha leragadunk a permanens, egyenletes áramlásnál, és azt mondjuk, hogy az a Sézi-féle összefüggés az akkor érvényes, vagyis a szelvény középsebesség, a C Sézi-féle sebességi együttható szorozva, gyök alatt a hidraulikus sugár szorozva az eséssel. Melyik eséssel? Mindegy, mert párhuzamos egymással három vonal. A fenékvonal, a vízfelszín és az energiavonal, tudják. Vagyis az energiaveszteséget, amit az energiavonal relatív esésén tudok lemérni, egy az egybe helyzeti energiabeáldozással fedez a rendszer. No, azt akarjuk mondani, hogy ha ez egy széles téglalapcsatorna, akkor a hidraulikus sugár az nagy A per nagy P nedvesített szelvényterület per nedvesített szelvénykerületbe beírva az H-szor B per 2H plusz B. Tehát ha B elég nagy a H-hoz képest, akkor ez a hidraulikus sugár a vízmélységhez fog egyre inkább közelíteni, még egyszer minél elnyújtottabb. És akkor ide ezt nyugodtan beírhatjuk, hogy C-szer gyök alatt H-szor, kicsit meghullámosítottam, S. És akkor most ide írjuk, specifikáljuk, hogy akkor, de azért mi most a fenékesésre gondolunk. És akkor itt ugye valami olyasmi volt, hogy a kritikus állapotban a V kritikus az egyenlő volt gyök alatt G-szer a H kritikussal, írjuk kr-ként. És akkor azt mondom, hogy nézzük meg, hogy van ez a permanens egyenletes állapotban, vagyis érvényes ő, meg érvényes a Sézi-féle összefüggés is. Vagyis a bal oldalba beírom, hogy V kritikus egyenlő, gyök alatt G-szer H kritikus egyenlő, nagy C-szer gyök alatt, ide is akkor már őt írom be, és S 0. És akkor azt kérdezem, hogy hogy ez így, ha fönnáll, ez milyen meredekségű, fenékesésű csatornánál áll fönn. Azt mondja, hogy négyzetre emelem ezt a két oldalt, akkor G-szer H kritikus egyenlő C-szer, C négyzetszer, H kritikus szor S0, és akkor szerintem ide is specializáljuk már, hogy ez akkor egy egészen speciális meredeksége a hosszirányú esésnek. Nézzék, le lehet egyszerűsíteni a vízmélységgel, és a esésre, erre a speciálisra azt kapom, hogy az G per nagy C négyzet. Tehát csak attól függ, hogy melyik csatorna meredekség hosszirányú esés adja azt a meredekséget, amely mellett a permanens egyenletes állapot pont a kritikus állapotnál alakul ki, az egyes egyedül a meder hidraulikai ellenállási paraméterétől függ, egyedül attól függ. Ha sima, minden relatív, akkor a C nagy. Ha a nevező nagy, akkor a hányados kicsi. Tehát ha sima a meder, akkor egy enyhébb esésnél is már ki tud alakulni kritikus állapotban szaladó vízáramlás. Ha érdes a meder, akkor egy nagyobb esés kell hozzá, hogy kritikus állapotban áramoljon rajta a víz. Ezek után minden olyan S0 esésű C, Chézy-féle sebességi együtthatóval, mint hidraulikai ellenállással jellemzett. Minden olyan S0, amelyik a kritikusnál kisebb esésű, ott alaphelyzetben olyan vízmélység fog kialakulni, amihez a Froude szám kisebb lesz, mint egy, vagyis áramló mozgásállapot. És minden olyan esetben, ahol az S0 nagyobb, mint a ebből kiszámolt kritikus, ez most akkor legyen egy ilyen meredekség, csak hogy mindenki belássa. Itt van a felszín, itt van a vízmélység, ebben pedig a Froude szám nagyobb lesz, mint egy. Ha ide áramló állapotban érkeztetem a vizet, akkor az folytonos átmenettel ezen a meredek lejtőn átmegy ebbe a dinamikus egyensúlyi állapotba. Ha ide ennél nagyobb mélységgel, de már rohanóba lövöm be a vizet, akkor szintén folytonosan rá fog erre húzódni. Ha ide egy még meredekebb csatornaszakaszról, ennél rohanóbb állapotban eresztem rá, akkor folytonos átmenettel erre, hogy úgy mondjam, rá fog lassulni, és megint csak át. De tehát mind a három esetben, még ha áramlóban érkezem, is fölveszi ezt az állapotot. Ebben az esetben viszont, ha áramlóból érkezem, ami ennél nagyobb mélységgel érkezik, mert fölül olyan viszonyok vannak, akkor az folytonos átmenettel átmegy ebbe az áramlóba. Ha kisebb vízmélységgel, de szintén áramlóba, az föl fog fejlődni ebbe az áramlóba. Ha viszont ebbe például egy meredek csatornán leeresztve rohanó állapotban érkeztetem, akkor az átmenet szükségszerűen ugrásos lesz. Tehát tulajdonképpen ez az, ami kifejeződött azzal a görbével, amit a szünet előtt elemeztünk. És akkor A mosópor nevét sose elég késő, illetve sose elég korán mondani, amit a piros görbén értünk, az nem más, mint az úgynevezett Brown-féle görbe. Ezt még legyenek szívesek odaírni hozzá, és akkor ugye a fajlagos energiaszint, és a vízmélység relációját adta meg. Fajlagos energiaszint, vízmélység, rögzített fajlagos hozam mellett. Rögzített fajlagos hozam mellett. Ekkor azt oda fölküldjük a magasabb légrétegekbe, itt ennél a táblánál helyzetbe hozzuk magunkat, és akkor azt mondom, hogy húzzunk le még egy bürkét ebből az elől az egyenletről. Tehát fajlagos energiaszint H plusz Q négyzet per 2G szorozva 1 per H négyzettel. Azt mondom, hogy rögzítsük egy adott értéken az energiát, és szabadítsuk föl függő változónak a fajlagos vízhozamot, és ahogy az energiát, ő neki a változását is a vízmélység függvényében vizsgáljuk. Most akkor ezt a fönti egyenletet, ami nekünk ugye az úgynevezett Brown görbét adta, azt a pirosat, akkor most át kéne egy kicsit masszírozni. Azt mondja, hogy Q-ra játszanánk át. Tehát azt mondja, hogy E minusz H, mind a két oldalból kivonom, a H-t az Q négyzet per 2G szorozva 1 per H négyzettel. És akkor azt mondja, hogy H négyzet, megszorzom 2G-szer H négyzettel, szorozva 2G, szorozva E mínusz H-val, az egyenlő kis Q négyzet. Látják, hogy a jobb oldal nevezőjével beszoroztam. És akkor most mind a két oldalból, nem, akkor itt írom tovább, mind a két oldalból gyököt vonok, és akkor nem kapok más, mint áthozom a függő változót a bal oldalra, mert mégis így szoktuk meg a dolgot, és akkor a kis Q az egyenlő, a H négyzetből H lesz, a többi meg a gyök alá megy, 2G-szer E mínusz H. És akkor kaptam ugyanarra az összefüggésre egy más elrendezésű egyenletet, ami ha E fajlagos energiaszintet rögzítem, akkor a H függvényében fejezi ki a fajlagos vízhozamot. Vagyis egy adott energiaszint mellett különböző mélységek mekkora hozamot tudnak szállítani. Rakjuk a vízmélységet a mérés irányába, a függőleges tengelyre. Egyúttal legyen ő az energiatengely is, ugye energiaszint, magasság. És ezt én itt rögzítem is, ha nem haragusznak, akkora energiánk van kéznél, amit oda behúztam. Tehát a függőleges a H-tengely, meg az energiaszintengely is. És akkor ennek függvényében nézném a kis Q változást, amit ez a függvény kapcsolat ír le. H egyenlő nulla. Akkor a Q egyenlő nulla. a TIT előadáson résztvevőknek mit mond? Ez azt mondja, hogy vízmélység nélkül nem lehet hozamot produkálni. Értik? H egyenlő E, vagyis a teljes energiát a vízmélység, a helyzeti energia viszi el. Marad-e energiakészlet mozgatásra? Nem marad. Értik, amit mondok? Na de a képlet meg is mondja, ha H egyenlő E-vel, akkor E minusz E nulla, tehát a hozam nullázódik. Tehát H egyenlő nullánál kis Q egyenlő nulla, H egyenlő E-nél kis Q egyenlő nulla. Látják ezt a két megoldást? Én már látom. És akkor Csukló Laza, be kéne lendíteni a QH görbét. Ez olyan, itt van egy H, itt meg a gyök alatt a 3/2, olyan kicsit ilyen lesz, tudják? De hamarosan ki is fog derülni, hogy van egy segédpontom, aminek segítségével ezt viszonylag egyszerűen be tudom tenni. Az a helyzet, hogy itt ezt én 1/3-2/3 arányba, ide teszek egy segédpontot magamnak, 1/3-2/3, vagyis 1/2, és így behúzom. És akkor ez lesz a fajlagos vízhozam, vízmélység összefüggés az úgynevezett Koch-görbe. Mert Kochnak meg így volt kedve a leányzót fektetni. Látjuk, hogy ebben a helyzetben meg maximumunk van, ugye? Mire nézve? A kis kúra, a fajlagos vízhozamra. Tehát én úgy látom, hogy ahol ennek függőleges érintője van, ezen energia tartalom mellett ennél nagyobb hozam nem produkálható. Értik? Nem produkálható, ott látszik. Tehát ez itt a Q-max. Még egyszer, ami ilyen energiakészlet mellett szállítható. Ha nekem adnak még energiát, rajzolok én egy ennél öblösebb Koch-görbét, és annak nagyobb lesz a maximuma. De maguk látom, hogy nem akarnak adni. Ne is adjanak, mert elrontják a történetemet, értik? Szóval valahogy így van ez a dolog. Még az is látszik egyébként, hogy ha egy a maximumnál kisebb kút akarok szállítani, azt 2 darab vízmélységgel is lebírom szállítani. Egy, 2. Tehát most nagyon egyszerűen pár lépésben átigazítottuk a fajlagos energiaszint egyenletét a hozamra. És utána semmi különösebbet nem teszünk, mint szép lassan értelmezzük a helyzetet. Ez lesz itt egy H1 vízmélységgel való leszállítás. Vagyis ez lesz a helyzeti energiatartalom. A teljes energiából, amit rögzítettem, tehát a maradék, a mozgási energiatartalom. Relatíve kis mélység, jó nagy mozgási energiatartalommal, vagyis nagy sebességgel, ha gyököt vonnék belőle. A másik megoldás meg ott adódik, H2, ahol meg jó nagy a vízmélység, vagyis a helyzeti energiatartalom, nincs más választás, mint hogy ennyike marad a mozgási energiára. De ebből a mozgási energiából visszaszámolt sebesség, ami kicsi, megszorozva ezzel a vízmélységgel, ami nagy, nyugodtan adhat egy ugyanakkora értéket, mint ezzel a nagyobb mozgási energiával visszaszámolt, ergo kisebesség, nagysebesség, tehát nagy mozgási energia, nagysebesség, szorozva ezzel a viszonylag kis vízmélységgel. H1-szer V1 egyenlő H2-ször V2 egyenlő kis Q. Ez van itt grafikusan ábrázolva. Ez így nem olvasható le közvetlenül, hanem a mérlegelésen keresztül. És akkor az itt most a nagy bides kérdés, hogy ez az, amikor egy állapot van csak a kért vízhozam leszállítására, mert hogy az a max, ez milyen vízmélységnél következik be? Na, hogy a kritikusnál. Idézzük föl a szünet előtt tanultakat. A teljes energia tartalomhoz ezek szerint ebben a kritikus állapotban V kritikus négyzet per 2G mozgási energia magasság tartozik, ami, emlékezzünk, a kritikus mélység fele. Ezért vettem föl egy a kettő osztásnál azt a segédpontot, és a függvény görbéből már is megvolt 3 darab pontom, és arra már tudtam jól görbíteni, alakhelyesen függvényt rajzolni. Szünet előtt arra jutottunk, mint következtetés, hogy rögzített hozamot a kritikus vízmélység mellett tudunk minimális energiával leszállítani. Szünet után most azt kaptuk, hogy rögzített energiaszint mellett a kritikus vízmélység mellett tudunk maximális hozamot leszállítani. Ehhez írják azt, hogy ez a dualitás ebben. Tehát én most fogadom maguknak, hogy én ugyanarra gondolok, csak másképp fogalmazom meg, értik? Tehát hozamot rögzítek, és megadom azt a mélységet, amivel ez a hozam minimális energiával lefolyik. Energiát rögzítek, és ebben az esetben úgy fordul a dolog, hogy az a mélység, az a kritikus mélység, amit az előzőekben is kaptam, az fogja a maximális hozamot produkálni. Tehát erről van itten szó. Ezen hozamnál kisebb hozamokat két állapotban is el tudok képzelni, szállítva lenni. Az egyik lesz a Froude nagyobb, mint egy rohanó állapotbeli leszállítása az árunak, és a másik pedig, ami, tehát innentől megyek, de csak erre a részre érvényes, amikor már ilyen nagy a mélység, nagyobb, mint a kritikus, az pedig a Froude kisebb, mint egy áramló mozgás állapot. Áramló, rohanó. Ez meg itt a Froude egyenlő egy kritikus állapot. Megjegyzem, hogy a kritikus állapot környékén, ha majd életükbe egyszer találkoznak ilyennel, akkor olyan nagy izgalomba van a vízszint. Olyan erős lüktetése van, tudják? Valami lüktethet attól erősen, hogy ha úgy képzelem, hogy a természet nem produkál egészen konstans hozamot, hanem úgy, ami föntről jön, az kicsit úgy értik, hát az úgy azért az nem szokott az abszolút konstans lenni. Esetleg a pici hozamváltozásra relatíve nagy a mélységnek az érzékenysége. Tehát azt akarjuk itt hirtelen mondani, hogy mondjuk, ha ekkora a hozamom, és egy picit azt megnövelem, akkor ahhoz, tehát delta Q-val, akkor ahhoz ilyen delta H a helyi iránytangensnek megfelelő növekmény tartozik. Ugyanezt a növekményt adjuk hozzá itt ezen a környéken, mondjuk vonjuk le. Tehát ekkora Q-m van, és ezt a delta Q-t a természet föntről jöve hozzáadja, és akkor azt mondja, hogy itt voltam, ez a delta Q, és ahhoz pedig a görbéből leolvasva ekkora delta H tartozik. Tehát itt ez a helyi nagyon nagy meredekség a kis Q változásokra nagy H változással reagál, mert ilyen a folyamat jellege, értik? Mert ez lapos, ez pedig itt nagyon meredek. Úgyhogy ez csak egyfajta magyarázat, hogy a kritikus mozgásállapot környékén miért van a nagy lüktetés, vagy egy picit belenyúlok, akkor ha az ott a kritikus környékén van a mozgásállapot, az nem csillapodóan, hanem erősödően fog válaszolni. Tehát még egyszer, rögzített delta Q-ra, a kokgörbéből leolvashatóan ekkora, és itt pedig ekkora a válasza a rendszernek vízmélységben. És hogyha ezt oda-vissza rángatom, mert azt mondom, hogy a természet az Q plusz-mínusz delta Q-t hoz nekem, mert a Dunába is van ilyen lüktetés, akkor ebből természetesen H plusz-mínusz delta H keletkezik, és amiről most beszéltem, az a kis megzavarása a Q értéknek csillapodva vagy növekedve fog tovább terjedni a H értékben, vagyis a vízmélységben. Úgyhogy ennek így nagyon-nagyon megörülünk. És akkor kicsit átvonulunk erre az oldalra. És akkor mondjuk megnézzük azt az esetet, hogy tehát akkor ez a törvényszerűség, ez rendben van. És akkor megnézzük azt az esetet, mert tudják, tehát itt aztán vizes szinte senki nem lesz, én ha maradok, az is jó. Mindenki szerkezetes. Azok közül is, ami úgy olyan baromi népszerűséget hoz, az általában az a hídépítés szokott lenni. Én a tésztából való építést az kicsit rühellem, de a nem tésztából való, az már kedvemre való. Na most lehet trükközni, meg esztétika, meg minden, de azért azt le is kell alapozni, annak egy stabilitása kell, hogy legyen, tehát fölülről nézem azt a vízfolyást, amin keresztbe fog ívelni a híd, és ezt a hidat, most nagyon sematizálom, két darab parti és egy darab meder pillérrel gondolom megépíteni. Értik, amit mondok? Nehogy valaki ebbe a részbe belekössön. Mert most én azért csinálom, hogy hidraulikailag érdekes legyen a feladat. Ez ugyanolyan, mint mi az, falon van és ketyeg. Ez ugye a fali óra. De mi az, hogy falon van, ketyeg és vért köp? Hát ez is a fali óra, de miért köp vért? Hát azért, hogy nehezebb legyen kitalálni. Valahogy így vannak ezek a dolgok. Fölülről látja ugye mindenki ezt a vízfolyást. Azt mondja, hogy ennek van egy kis b szélessége, legyen ez egy téglalapszelvény. Itt meg összességében van ez a kettő összszabad nyílás. Ez a kettő együtt legyen egy b vessző. Ugye mindenki látja, hogy a három hit pillérrel szűkítettük a szélességet, látják? Szűkítettük. Ezt egyszerűen B vesző kisebb, mint B-vel fogom jelezni. Szűkítettük. A nagy Q-t, ha elosztom a kis B-vel, megkapom a híd szelvény fölötti, illetve alatti fajlagos hozamot. Ha elosztom a B vesző híd szelvényben érvényes szélességgel, megkapom a fajlagos vízhozamot a szűkítési szakaszon. Mivel a B vesző kisebb a B-nél, a Q vesző, mivel a B és a B vesző a nevezőben vannak, a Q vesző nagyobb lesz a Q-nál, tehát ebben a szűkületben, amit a három pillér fog létrehozni. Nagyobb lesz a fajlagos hozam, mert ugyanolyan hozamra kisebb szélesség fog rendelkezésre állni. És akkor ehhez megrajzolom a ehhez a csatornához megrajzolom az ő kokgörbéjét. Azt mondja, hogy ide levetítem. Tehát ez lesz így, ez most már akkor hosszmetszet, és oldalról ránézek. Itt van a vízmélység, itt van a fajlagos hozam. És itt van az az energiaszint, amivel érkezek ehhez a híd építési szelvényhez. És akkor a kokgörbe, ami a fajlagos hozam vízmélység összefüggést adja, az így néz ki. És akkor azt mondom, hogy ebből a kokgörbéből meg tudom állapítani, hogy a híd szelvény felett, illetve alatt milyen vízmélységgel vonul le a nagy Q vízhozam, aminek a fajlagos értéke ott kis Q. Mert hogy a híd szelvény felett és alatt kis B a szelvény szélesség. Tehát azt mondja, hogy ne is, talán ezt ne így, hanem legyen a, maradjunk a fehér krétánál, Q. Van egy megoldásom itt, és van egy megoldásom ott. Az alsó lesz a kis vízmélység, nagy sebesség, ha rohanó állapotban érkezek, tételezzük föl, hogy egy nagy esésű vízfolyáson építek hidat, valahol Ausztriában a Rába felső folyásán értik, ezek nem elrugaszkodott példák. A másik meg egy alföldi terület, a Rábán bárhol Magyarországon. Ami azt jelenti tehát, hogy ha rohanóban érkezek, akkor szaggatva vetítek, akkor a híd szelvény előtt itt van a vízszint, illetve a mélység, és a híd szelvény után meg ott van. Ha áramlóba érkeztem, vagyis a Rába magyarországi kis esésű szakaszán vagyok, akkor ez lesz a megoldás, és akkor ezt itt vetítem vízszintesen, vagyis amikor nincs szűkítés, akkor itt van, és ha eltekintek itt a helyi veszteségektől, akkor a szűkítés után is az van. És akkor most ebből a kokgörbéből ki kéne szerkeszteni a szűkített szakasz vízmélységeit. Q vesző érvényes a szűkített szakaszra. arról annyit tudok, nem is kell többet tudnom, hogy nagyobb, mint a Q. Értik? Tehát mondjuk itt van. Keresem a megoldást. Megoldás numero 1, megoldás numero 2. Rohanó állapotban, vagyis a kritikus vízmélységnél, kisebb mélységgel, átfolyásnál ez a megoldás. Ezt itt vetítem, és ezen a szakaszon érvényes. A szűkített szakaszon, mert oda érvényes a kis Q-vesző. A természet persze saját maga is lazacsuklóval rendelkezik, és valahogy így fogja ezt a dolgot produkálni. Áramló a helyzet. Itt a megoldás. Vetítem, és a érvényes szakaszon meghúzom. Vízszint. Természet szép átmenettel összeköti. Ez a helyzet. Nincs ebből a szempontból energiaveszteség. Energia átalakulás van helyzeti és mozgási között. Ebből az energia átalakulásból, amit a hidraulikai törvényszerűségek diktálnak, rohanó állapotban, a szűkületben vízszintemelkedés, aztán visszasüllyedés van, áramló állapotban vízszintsüllyedés. Tovább megyek, nem tudod megállapítani, hogy egy vízfolyásban rohanó vagy áramló állapot van? Építs egy hidat. Szűkítsd be pillérekkel, jó optikai viszonyok között nézzél rá, tehát nem húsvét kedden, mert a hétfő a zavaró ebből a szempontból. Ha ott egyfajta süllyedése van a felszínnek, akkor az lokálisan áramló állapotokat jelent. Ha emelkedése van a felszínnek, akkor rohanó állapotokat, értik? Egészen elmehetek egy olyan békét veszőig, amiből a Q-békét vesző épp a Q-maxot adja. Tehát szűkítem, szűkítem, egészen addig, amíg megoldásom marad. Mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a Q-max, ez lesz a Q-két vesző, vagyis a maximum. Vagyis a kis Q, a híd szűkítés előtt meg után maradt kis Q, de a Q vesző átmegy Q maxba. Vagyis egy megoldásom lesz. Vagyis a szűkületben vetítem a megoldást, ez lesz a vízszintem. Jön a lopott holmi áramló állapotban. La 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 la. Jön ugyanez a törpecsapat rohanó állapotban. Ezek már nem tudnak énekelni. Jó? Tehát a két állapotúság egy állapotba. Itt azért biztos van legalább egy olyan alkatú hallgató, aki engem tovább akarna erőszakolni. Nevezetesen, hogy menjünk el egy B3 veszőig, ami még ennél a B2-nél is kisebb. Vagyis az ebből származtatott Q3 vesző az nagyobb, mint a Q-max. A Q-tengelyen ugye mi ketten ezt ki tudnánk jelölni, hogy hol van. Itt van. Keresem a megoldást. Bennem a jóhiszemű, értik? Én itt jogcím nélkül tanítok, de jóhiszeműen, hogy jogilag fejezzem ki magamat. Tehát akkor a Q3 vesző, és akkor keresi az oktató a megoldást. Nincs. De jön ez a hozam. A természet ezt át fogja passzírozni. Hogy? Produkál magának plusz energiát a rendelkezésre álló kis E-hez. Értik? Mennyit fog produkálni? Hogy egy olyan kokgörbe keletkezzen, ami épp érinti a narancssárga vonalat. Értik? Tehát a természet a minimális mértékben, figyeljék, a minimális mértékben meghizlalja a kokgörbét, ami azt jelenti, hogy kér egy kis plusz delta E-t. Maguk szerint milyen energiatípusból a legegyszerűbb kérni, teremteni? Szabad felszínű esetben. Szerintem úgy magunkat fölgyorsítani, én egy vízfolyás vagyok, nem nagyon. De vízszintet emelni, vagyis visszaduzzadni már tudok. Értik, amit mondok? Mert hogy akkora lett a szűkítés, hogy nem tud egy ilyen oda-vissza játékkal átmenni a hozamom, csak egy ilyen delta E plusz energiával tud ez megvalósulni. És ennek a túlnyomó része az ez lesz. Vagyis a híd pillérek olyan mértékben szűkítenek, hogy visszaduzzasztást okoznak a vízfolyáson. Kis vizek idején ez egy hidraulikai játszadozás a K2-21-22-ben. De árvizek idején nekem plusz delta H-kkal ne viccelődjön senki, értik, amit mondok. És akkor itt megint céloztunk egyfajta ilyen dologra, és arra céloztunk, hogy itt a helyzet az, hogy az építő karon nem túl bonyolult összefércelni az érdekeket és a feladatokat. Tehát maguknak a híd tervezéshez korlátaik vannak. Szerkezetileg, meg a környezetet illetően nem tudják megúszni mederpillérek nélkül. Értik? Egy. Ebben az esetben rögtön be kell ugrani maguknak, akik nem vízépítőmérnöknek végeznek, hanem fővállalkozásban csinálják. Én is azt mondanám, hogy egy szerkezetes végzettségű vezényelje a hídtervezést, értik? Abba a pillanatban beugrik, hogy ide egy vizes mókust alkalmaznom kell alvállalkozóként, ha csak nincs nekem a cégnél. Miért van nekem a cégnél? Azért, mert én hidat, utat, meg mindent terveztetek, és a hídhoz kell egy ilyen hidraulikai tanulmány. Az úthoz az vízelvezető övárkokat kell méretezni, meg majd bejön egy olyan szabály, hogy bármilyen utat építek, azon a vízgyűjtőn, amit az utat ketté vágok, a lefolyási viszonyokat összességében nem szabad bántanom, valakinek csapadék lefolyás, meg áttereszek, meg minden ügyben, ezt úgy ki kell buherálnia, hogy a környezeti felügyelőség kenőpénz nélkül bólincson a tervemre, és engedélyt kapjak rá. Tehát valahogy így vannak ezek a dolgok, és akkor megjegyeztük, hogy van egy olyan szűkítési mérték, ami már visszaduzzasztást okoz, és akkor ez egy, én úgy érzem, elegáns hasznosítása volt a kokgörbe segítségével egy ilyen érdekes méretezési részfeladatra való rámutatásnak, és akkor hazamegyünk pihenni egy kicsit a tegnapi napot. Köszönöm a figyelmet!